Egy rövid imádsággal kezdjünk alkalmunkat. Atyánk, kérünk, légy velünk, add, hogy a te beszédet hangozzék, ne emberi okoskodás. Kérlek, add, hogy szavadat megértsük, tölts el minket békességgel, türelemmel, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. Amen.
A mai esti áhítat, ez a harmadik és a negyedik szőlőszemről szól, hogyha a reggeli hasonlatot vagy képet akarnánk tovább folytatni. Én a békességről beszélnék, és utána Márk beszél majd a türelemről, illetve az ezzel kapcsolatos igeversekről. Ugye az igevers, ami alapján elindulunk most, ez a Galata 5.22, lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, eddig folytatjuk a mai nap, és aztán majd a következő áhítatokon haladunk tovább a lélek gyümölcseivel, illetve gyümölcsével. A békesség, mint kifejezés, köszöntésekben is nagyon gyakran megjelenik. Ugye Krisztus is a tanítványokat így köszöntötte, békesség néktek. És hát a református köszöntésünk is, amit egymás között használunk, áldás, békesség, ez a kifejezés szerepel. Pál apostol leveleinek a végén is nagyon gyakran találjuk áldásként a befejezéseknél. Éljetek békességben, például a 2. Korintusi levélben, vagy a Galatákhoz írt levélben, békesség és irgalmasság mindazoknak, akik ezt a szabály szerint élnek, és Izrael istenének. Mi is tulajdonképpen a békesség? Az értelmező kézi szótár ezt egy békés állapotként határozza meg, amelyet az emberek zavartalan, békés együttélése jelez, nyugalom, egyetértés, türelem. Tehát egy picit már átnyúlik a másik gyümölcs irányában is. Egy nagyon összetett fogalomnak tekinthetjük ez alapján. Hogy mi emberek mégis a békéből hogyan juthatunk el a háborúig, azok, akik egészen fiatalok, igazából békében élték le az életüket, illetve hát mi is tulajdonképpen ahhoz a generációhoz tartozunk, akiket béke vett körül, de azért nem volt olyan rég például, amikor a közeli országban, szomszédos országban háborúdult, és hát láthatjuk, hogy milyen rombolást vitt véghez. Hogyan jelenik meg a mindennapjainkban a békétlenség? Mennyire ismerős számunkra a békétlenség, a feszültség, vagy ahogy mostanában olyan divatosan nevezzük, stressz? Ugye gyakran elhangzanak mondatok az életünkben, hogy bedobom a törölközőt, vagy kötélen táncolnak az idegeim, vagy megáll az eszem, vagy néha szokták mondani, ugye, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni, hát ha ez ilyen egyszerű lenne. Nem pont az a rajz, mert nem találtam meg, de valami hasonlót rajzolt olyan másodikos, harmadikos korában a fiunk, ugye a reggeli készülődések stresszét próbálta ábrázolni, ahogy csiga módon haladunk előre, ugye az idő szalad, és az iskolába pedig be kell érni, mégis a kocsi az csiga lassúságú, és akkor mindenféle ilyen kis képregény buborékok jelentek meg a csiga fölött, hajrá, előzd meg apa, fú, még beértünk az iskolába, és hasonló ilyen kis szövegek jelentek meg, és hát így ábrázolta ő a reggeli készülődéseinket, mint számára a legfőbb bagoly alkatúak, rendjébe tartozó gyermek. Ugye a legfőbb stresszforrás, ugye a reggeli készülődés. És hát a kérdésként merül föl, hogy tálatok, hogy jelentkezik a békétlenség, mi a leggyakoribb ok, mikor vagy feszült, vagy mi a békétlenség fő forrása. Ugye ezek általában azért visszatérő dolgok. A leggyakoribb dolog talán, amely el tudja rabolni a békességünket, az az aggodalom, ahogy énekeltük, hogy ne aggodalmaskodjál. Ugye nem véletlenül szeretjük annyira ezt az éneket. Sokszor ugye az áll ennek a hátterében, hogy nem tudjuk befolyásolni a körülményeket, tehát vannak ilyen tanult tehetetlenséggel járó állapotok, amikor munkahelyi szituációk, amikor egyszerűen nem tudjuk befolyásolni, ülünk és várunk a dugóba, és tudjuk, hogy kezdődik az esti áhítat már rázán, de nem fogunk odaérni, vagy lemaradunk a vacsoráról, késik a vonat, vagy valami közlekedési szabálytalanságot látunk, ha magunk részét, hogyha nem tesszük ehhez hozzá, akkor sok esetben ezt nem tudjuk befolyásolni, hogy a körülöttünk közlekedők hogyan szabálytalankodnak. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem változnak, és újra ugyanabban a folyóba haladunk, ugyanabban a mederben, és ugyanazok a békétlenségek fordulnak elő. És sokszor vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen csak azt mondjuk, hogy az élet nem igazságos, vagy azt mondják, hogy az élet nem igazságos, és nem értjük, hogy ezek az adott probléma az miért fordul velünk elő. Mai kor emberének számos megoldása van, ugye azt mondják nagyon sokszor, hogy csak egy kis nyugalmat szeretnék, és erre számos meditatív technika létezik, vagy néha úgy gondoljuk, hogy egy kis alvás elég lenne. Ez például én elég gyakran gondolom egy 24 órás ügyelet után, vagy a mostani fiatalok ugye azt gondolják, hogy egy jó kis telefonos játék is egy negyed óra, fél óra, egy óra, vagy akár még több, elég lenne a nyugalmukhoz, hogyha ezt nyugodtan hagynák űzni a szülők, és nem kotnyeleskednének állandóan bele, hogy meddig csinálhatják. De előkerülnek ugye más nyugtató szerek, lehetnek ezek akár gyógyszerek, vagy valamilyen kábítószer, de most a nyári időben néha azt gondoljuk, hogy egy lakatlan sziget is megtenni, de hát ezért most éppen kötelező olvasmányként Robinson Crusoe története szerepel, amit mi is úgy beleolvastunk, azért neki se volt teljesen felhőtlen az élete. És hát bizony az alkohol is ugye sokszor egy ilyen nyugtató szerepet tölt be, szorongásoldó szerepet tölt be. Az Ószövetségben, az ószövetségi emberek számára a békesség köszöntés volt, illetve Isten nevében is szerepelt. Sálom, ugye békesség, Jáfel Sálom, én vagyok a békesség Istene. Azt mondja az ige, az Ézsaiás próféta könyvében, hogy Isten, aki a békesség Istene, a békesség szövetségét adja benne hívők számára, hogy ezt részletesen fogalmazza, mert a hegyek eltávoznak, a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem, szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. És találunk egy kicsivel később egy ígéretet is, hogy nagy lesz fiaid békessége, hogyha ebben a szövetségben megmaradunk. Vagy ahogy a Zsoltároknál, 119. Zsoltárban olvassuk, a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van. És aztán Ézsaiás próféta könyvét lapozgatva azt olvassuk, hogy békesség fejedelme. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik, akit így fognak nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ugye itt Jézusról ír már az Ószövetség, és aztán azt látjuk, hogy Jézus megszületésekor is erről a békességről szól az angyali üdvözlet. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ugye ez a békesség, ez a mennyből származó békesség. És aztán később Jézus, amikor elkezdi a tanítói munkáját, akkor a tanítványait is így köszöntötte, ezt a békességet kívánta neki. Ugye Lukácsnál olvashatjuk ezt, miközben beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség néktek. Nagyon fontos igevers, és számomra különösen kedves a boldogmondások között, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Kicsit ízlegessük még egyszer, tehát boldogok, akik békét teremtenek, ez eddig jól hangzik, és micsoda ígéret van mögötte, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Az eredeti szövegben békesség szerző áll, tehát egy olyan ember, aki maga körül békességet teremt. Ez lehet a környezetünk, az otthon, munkahely, baráti kör, és az a feladatunk, hogy amennyire rajtunk áll, itt békességet próbáljunk teremteni, és minden emberre lehetőség szerint békességbe éljünk. Jézus, amikor elküldi a tanítványait, akkor azt mondja nekik, hogy menjetek el, ímé elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Aztán részletesen mondja, hogy hogyan menjenek. Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Tehát azt a békességet, amelyet Jézus mondott a tanítványainak, ugyanezt a békességet kell továbbadniuk, mint egy követségben a környezetüknek. Ez a békességre törekvés, ez nem egy egyik pillanatról másikra, mint egy villám csapásszerűen bekövetkező állapot. A Kolossé levélben azt olvashatjuk, hogy az új ember felöltözése, ugye ez egy folyamat. És így ír róla az ige, hogy Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Lehet ezért a békességért imádkozni, ahogy Pál megteszi a tesszalonikaiakhoz írott levélben. Maga a békesség ura adjon nektek minden körülmények között békességet. Megint egy nagyon fontos igevers, minden körülmények között. Lehet ezt? Ugye egy kicsit más formában és más körülmények között is olvashatunk az igében a békességről. A zsidókhoz írt levélben szerepel ez a kifejezés, hogy az igazság békességes gyümölcse. Mi is ez tulajdonképpen? Ugye arról beszél ez az ige szakasz, hogyha fenyítés van, akkor ez nem örvendetes számunkra, hanem keserves. Hogyha valami fajta igazság kiderül, valami olyan dolog, ami nem kellemes, akkor lehet, hogy ez az adott pillanatban keserves, mégis ez az igazság a konfliktusok után hosszabb távon egy békességes gyümölcsöt hoz azoknak, akik megedződnek általa. Tehát ez a fajta igazság, ez a kellemetlen dolog, ez a fenyítés, ez egyfajta edzés lehet. Tehát az ige arról beszél, hogy az igazság abban az esetben, hogyha kellemetlen is, akkor sem szőnyeg alá söprendő, hanem felvállalandó, és hosszabb távon ez igenis a békesség gyümölcsét hozza. Nem az a megoldás egy családi konfliktusban, hogy szőnyeg alá söpörjük a dolgokat, mint hogyha nem is lenne vagy létezne ez a probléma, hanem az igazság kiderítése, vagy kitisztázódása, az igazságnak a napvilágra kerülése, ez békességet teremhet hosszabb távon. Hogyan alakulhat ki a környezetünkben ez a békesség? Ugye itt több dolgot találunk az igében. Beszél a rómabeliek arról, levél arról, hogy békesség jut osztályrészül mindazoknak, akik jót tesznek, tehát tegyünk jót. Aztán a rómabeliekhez írott levélben azt olvassuk, hogy a lélek törekvése a békesség, tehát a bennünk lakó lélek törekvése. Ugye Anikó is említette, hogy igazából akkor kezdhetünk el ezekről a gyümölcsökről beszélni, hogyha már van egy megtérés, és a Szent Lélek elkezd munkálkodni az életünkben. Az Efézusi levél egy igyekezetről beszél, tehát ez egy folyamatos törekvés, igyekvés, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Ugye egy kötelék is néha lazább, néha szorosabb, de igyekezzetek ezt megtartani. És aztán beszél a rómabeliekhez írott levél arról is elég világosan, hogy vannak zavart keltők, olyanok, akik elől inkább térjünk ki. Tehát, hogy hiába próbálunk mi békét teremteni, hogyha újra meg újra zavart keltenek, Ilyenkor az ige azt tanácsolja, hogy térjetek ki előlük, és bízzunk abban, hogy a békesség Istene pedig az abban az adott kísértésben elhozza a megoldást, és összezúzza a sátánt a lábatok alatt. Ugye itt a rómabeliekhez írott levél beszél máshol is arról, hogy vannak emberek, akik nem ismerik a békesség útját, Isten félelmével nem törődnek. De a levél beszél arról is, hogy Isten előtt nincsen egy igaz ember sem, aki önmagától igazulna meg, nincsen egy igaz ember sem. Tehát mi is tulajdonképpen a megoldás, hogyan is lehet nekünk békességünk. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, munkája bennünk mindazt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által. Tehát nem ez nem a mi érdemünk, ez Jézus Krisztus révén lehetséges. Aki a megváltónk, aki a béke fejedelme, aki a kereszten példát adott számunkra, hiszen az ellenségeit szerette, imádkozott értük, még a szenvedései közepette. Délelőtt, amikor beszélgettünk a kis csoportban, akkor fogalmaztam meg, úgyhogy igazából a töviseknél is ugye Jézus viselte a töviseket, és nem hajította át, vagy dobta át a kerítésen, hanem viselte ezt a tövis koszorút. Jézus azonban győzelmet aratott a sátán felett, és ezzel megteremtette a békesség alapját. A gonosz azonban mindent megpróbál, hogy elvegye a békénket, és háborúságot támaszt. És itt térek vissza ugye arra az ígéretre, amit már az előbb említettem, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A végleges béke akkor valósul meg, hogyha Krisztus újra eljön, és addig kérjük Isten lelkét, hogy naponta teremje bennünk a békesség gyümölcsét. Milyen ez a békesség? Az az állapot, amit ott mondjuk a legelső képek egyikén, ugye például egy füves cigaretta elszívása után érezhet valaki? Nem, az ige azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljem. Ezt János evangéliumában olvassuk a 14. fejezetben. És aztán, hogyha ez a békesség, ez megfigyelhető az életünkben, akkor ott gyarapodás van. Itt az apostolok cselekedetében látunk erre példát, hogy az egyháznak békessége volt, és eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Ugye nagyon gyakran találkozunk a napjainkban azzal, hogy a stressz, a feszültség, a szorongás, a békétlenség, az betegségeket okoz, és erről az ige is elég világosan beszél. Én most nem szeretnék itt a pszichoszomatikus betegségek hosszú listájáról beszélni, magas vérnyomás, ugye, fekélybetegség, szorongásos állapotok kiváltott a különböző betegségekről, de a példabeszédek könyve is elég világosan beszél erről, hogy a szelíd, vagy más fordításban békés szív élteti a testet, az indulat viszont rohasztja a csontokat, betegít. Néha szokták a családban mondani, hogyha feszültség van, hogy nyugi, nyugi. Ugye, megnyugtat ez minket? Nem, én néha még bosszusabb is szoktam lenni tőle. Ugye Jeremiás könyvében is azt olvassuk, hogy egy népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, pedig nincs békesség. A Biblia háromféle békességről beszél, hogyha lehet egyáltalán ezt így kategóriákra bontani. Ugye a lelki békesség, a békesség Istennel, ez az alap. Az érzelmi békesség, ugye, hogyha nem félünk, ha nem szorongunk, ha nem aggodalmaskodunk, erre gondolunk általában a legtöbben. Ugye ezt olvassuk az igében, hogy Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben. És aztán a kapcsolati békességet lehet talán még külön bontani, hogy hogyan éljünk békében másokkal, konfliktusok nélkül, vagy kevesebb konfliktussal, kevesebb kritikával, kevesebb versengéssel, hiszen ezek a dolgok megfoszthatnak minket a békességtől. Rómabeliekhez írott levélben olvassuk, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Péterről olvastuk az igében azt, hogy a vízen járt, amikor Jézusra tekintett, és tulajdonképpen, hogyha egy problémára is nézünk, akkor is süllyedünk, feszültek leszünk, hogyha levettük a szemünket az Úrról. Tehát a feszültség, a szorongás, az aggodalmaskodás, a békétlenség, az valahol azt jelzi, hogy levetted a szemed az Úrról, levettem a szememet az Úrról. Saját magam keresem a megoldást, a kiutat pedig igazából az Úr szabadít meg. És azt olvassuk a Zsoltárok könyvében, hogy csendesedjetek el, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Isten. Zajban nem halljuk Isten hangját, ahhoz, hogy meghalljuk, csendre van szükségünk, mint ahogy például egy ilyen csendes hétvége is remek lehetőség erre. Mi az, ami megnyugtat minket? Vagy mikor nem tudjuk megőrizni a nyugalmunkat? Ugye az emberi kapcsolatokban ez nagyon gyakran előfordul. Hogyan? Melyek azok a napi fogódzók, amelyek fontosak lehetnek számunkra ebben, vagy igeversek, amelyek ebben útban igazítanak minket. Ugye itt ez a része, azt gondolom, az igéknek nem egy elméleti teológiai eszmefuttatás, hanem egy nagyon gyakorlati kereszténység, amikor a mindennapi életben alkalmazható dolgokról tanít minket Isten. Azt olvassuk Jakabnál, hogy tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, figyeljünk oda, este mondjuk vacsoránál, és ne egy újságba burkolózzunk. Késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Vagy másképpen a példabeszédek könyvében a higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt, mint hogyha olajat öntenénk a tűzre. De Jakab is beszél máshol arról, hogy vessünk féket a nyelvünkre. Aztán mi az, amit még tudunk tenni? Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, vagy máshol ugye azt olvassuk, hogy arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem adjatok helyet az ő haragjának, vagy az Úr haragjának, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Tehát nem a mi dolgunk az, hogy ilyen helyzetekben bosszút álljunk, vagy hogyha valaki megdob kővel, akkor mi is visszadobjunk egy másikkal, vagy ugyanazt visszahaigáljuk. Nem könnyű kenyérrel sem. Igen, ugye, aki kicsit hátrébbül esetleg nem hallhatta, hogy volt egy ötlet, hogy jó száraz kenyérrel. Igen. Jeremiás prófétánál azt olvassuk, ugye néha a bizonytalanság az, ami a legrosszabb, és ebben lehet nekünk egy biztató igevers Jeremiás prófétától, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, amikor egy ilyen intermezzó állapot van, amikor valami véget ért, de még valami új nem kezdődött el. Csak én tudom, mi a tervem veletek, békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. És akkor átadom a szót a második, a következő, a negyedik bűvölcsel kapcsolatban, ami a türelem.
Mielőtt nekik kezdenénk a türelemmel kapcsolatos lelki gyümölcs ismertetésének, vagy azon az ige szakaszokon végigmennénk, ahogy Kati ezt az előbb is nagyon szépen bemutatta. Nem tudom, hogy ki látta közületek a Hófehér nevű magyar rajzfilmet. Senki? Ah, megnyugodtam. Ez egy szatírája a szocialista rendszernek egy szatirája volt. Ebben van egy aranyos jelenet, ami a türelemmel, türelmetlenséggel, ugye mi alapemberi természetünkkel van kapcsolatban. És a történet, hogy ez a Hófehérkének egy átirata a szocialista rendszer karikatúrájára. Nem akarok ebbe belemenni, ha valakit érdekel, nézzétek meg. És ugye az uralkodó várja a trónörököst, akit ugye beharangoztak, hogy 4:30-kor kell megszületnie, de még nincs 4:30. Köszönjük. Tehát, hogyha figyelmesen néztétek a rajzfilmet, akkor hozzáállították az időt, a napjárását eltérítették, és valahol mi is így vagyunk ezzel, hogy iszonyú türelmetlenek vagyunk, azonnal azt akarjuk, hogy a vágyaink teljesüljenek. Olvastam egy ige hirdetést Jó Sándornak 1953-ból, ugye egyik sötét időszakából történelmünknek, ahol a türelemről prédikált, és úgy fogalmazott, hogy türelmesnek lenni egy olyan állapot, mint amikor valaki egy olyan ajtó előtt áll, amelynek egyszer meg kell nyílnia, de még nem nyílt meg, zárva van. És ugye várnunk kell, még akkor is, ha már úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább. És ilyen időpillanatokban tör ki belőlünk, hogy itt már nem bírom tovább, valami történjen. Ugye vannak közmondásaink, hogy ugye a türelem rózsát terem, de hát így ez a rózsa hamar elhervad, ugye elfogy a türelmünk, kijövünk a béketűrésből, és ugye a legtürelmesebb ember is egyszer felsúhajt, hogy most már történjen valami, párt választok, de nem úgy sikerült, azt szeretném, hogy megváltozzon, de még nem változik, várom a társamat, de még Isten nem adta meg, pályaválasztás előtt állok, de még nem tudom, hogy mit válasszak. Úgy fogalmaz az ige hirdető, nagyon szép képi hasonlattal, vagy képi példával, hogy a türelmetlenségünk, az, pontosabban a mi emberi türelmünk, az egy vékony jégréteg a türelmetlenség mély vize fölött, ami ugye beborítja a mi lelkünket, az abban hullámzó, a mélységében lévő nyugtalanságot, kétségbeesést, és amint azonban egy kis terhelés éri ezt a vékony jégréteget, azonnal beszakad, és ugye belesüllyedünk a saját kétségeink hullámtengerébe. Ugye valódi béketűrés az emberileg lehetetlen. A békességet csak Istentől lehetünk. A békességgel kapcsolatban Kati az igeversek kapcsán már rámutatott, hogy mi az Úr akarata. Ugye képtelenek vagyunk rá önmagunkban, hogy türelmet gyakoroljunk magunkra. A mi emberi türelmünk az voltaképpen nem egyéb, mint saját vágyainknak, reményeinknek a megvalósulásához fűzött görcsös ragaszkodás, és hogy ki akarjuk kényszeríteni, hogy Isten adja meg ezt, Isten adja meg azt. Legyen a párom, a Sándor, most elnézést, hogy mondj, vagy a Hajnalka, vagy ilyen állást szeretnék, vagy a fiam ezzel ismerkedjen meg, vagy ilyen úton induljon el, és görcsösen nyomjuk, és toljuk, és erőlködünk, és hát gyakorlatilag ki akarjuk Isten jóváhagyását erőszakolni, és nem veszük észre, hogy egy hamis reménységgel áltatjuk magunkat. És a türelem, mint ugye a lélek negyedik gyümölcse, az teljesen másról szól. Ugye, Pál Galatákhoz írott levelében azt olvassuk, hogy a lélek gyümölcse többek között a türelem. Ugye a Rómabeliekhez írott levélben ugye azt olvassuk, hogy a türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Ugye Isten türelmes. Ebből következően mi akkor leszünk türelmesek, hogyha az Isten türelme van bennünk. Ez pedig csak is úgy lehetséges, ha Jézus Krisztus a Szentlélek által lakozik bennünk, és ugye Jézusnak a türelmét, ugye a Szentlélek türelmét öltjük magunkra. Ugye Péter második levelében ugye azt olvassuk, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Emlékeztek arra az énekre, illetve az ige szakaszra, hogy Jézus ugye az ajtó előtt áll és kopogtat. Milyen türelmes urunk van, akinek az ajtó előtt 80 évig kopogtat. Van, aki már fiatal korába beengedi az Urat a szívébe. De nem türelmetlen. Mi nem hiszem, hogy ennyi ideig állnánk egy bezárt ajtó előtt. Ugye, milyenek vagyunk mi? Ugye félünk, békétlenek vagyunk, türelmetlenek vagyunk. Ismeritek az ige szakaszt, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, ugye vihar volt, a tanítványok kétségbe estek, ugye Jézus a hajóban aludt, egy vánkoson, és ugye a tanítványok védső készségveszésükben ugye a mesterhez siettek, és mester, hát nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És hányszor vagyunk mi is így ezzel, hogy Uram, nem látod, hogy milyen nyomorúságok között vagyunk? Nem látod, hogy kivel élek együtt? Nem látod, hogy engem bántanak egy iskolai közösségben? Vagy nem látod, hogy ezen a munkahelyen megfojtanak, elfogy az erőm, nincs semmi lehetőségem, hogy itt tovább dolgozzam? És ugye Jézus ekkor lecsendesítette a tengert, hallgass, némulj el, és ugye megkérdezte a tanítványoktól, hogy miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Ja, a türelemre szükségünk van. Egyrészt az imádságban, a házasságban, párkeresésben, gyermeknevelésben, munka során, gyülekezeti életben, és itt a tegnapi bizonyságtétel kapcsán mondhatjuk azt, hogy a közlekedésben is. Ugye az imádságban, nem tudom, hogy imádkoztok testvérek, gyorsan túlesünk rajta, megszokásból naponta háromszor, egyszer, vagy lelkiismeret furdalás hatására, lefekvés előtt. Én azt figyeltem meg, hogyha tényleg időt szakít arra az ember, hogy kitartóan tudjon imádkozni, akkor azért megmozdulnak dolgok, ha nem is annyira látványosan. Ugye a házasságban is ugye nagy szükségünk van türelemre egymás iránt, pláne hogyha eltérő személyiségek vagyunk. Katival egy kicsit azért eltérő a személyiségünk, de hogy ezzel hogy jól kiegészítjük egymást. Ugye a párkeresés. Hát ez egy nehéz kérdés mostani fiataloknak. Én ugye a gyakorló apukaként hát látom, hogy mi folyik a való világban. Látom azokat a fórumokat, ahol hát fiatalok nagy tömegben előfordulnak, és hát látom azokat a, hát fogalmazzak úgy, hogy jó érzés kereső, hát nem feltétlenül helyes magatartásokat, amik ugye a adott esetben ugye a italozás és egyéb hát jó érzést keltő szerek irányában hát sodorják a szegény fiataljainkat. És hát akik egyébben nem akarnak részt venni, azok óhatatlanul valamilyen szinten izolálódnak. Ugye a gyereknevelésben, hát ez egy nagyon nehéz dió, mi sem csináljuk szerintem jól. Igazából csak az a helyes, ezt tudom mondani, amit az ige mond, és a gyereknevelés kapcsán is, ha harmadjára is nemet kell mondani, akkor nemet kell mondani. Hát ez nekünk sem az erősségünk, különösen nem nekem. A munka során, ugye gyülekezeti életben, ezt nem akarom különösebben részletezni. A türelem az imádságban. A Mikhes könyvében olvassuk, én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. A Habakuk könyvében őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Zsoltárok könyvében légy csendben, és várj az Úrra. A Rómabeliekhez írott levélben pedig nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy láttak a testvérek a Augustinus, ugye a Szent Ágoston életéről szóló könyvet, a milyen life, ezt még elfelejtem. Egy ilyen keresztény videó, ilyen New Life, vagy Ragyogó Életek, bocsánat, Shining Life kiadásban jelent meg, és ugye egy videófilm, kétrészes, és gyakorlatilag azt mutatja be, hogy egy züllött életű büntető ügyvédből hogy válik aztán ugye Ágoston, ugye egy szent élekű emberré, aki aztán püspöke is lesz majd Hippó, ugye a régi kartágói területnek, és bemutatja, hogy édesanyja mennyit szenvedett ugye a fia életmódja miatt. Viszont az édesanyja türelmesen éveken, vagy mondhatni az évtizeden keresztül imádkozott. És ez a türelmes imádság bizonyos esetekben tényleg csak az egyetlen fegyver, viszont egy hatásos fegyverünk. Ugye akkor is kitartással, amikor nem látjuk Isten munkáját. Ugye Jób könyvében olvassuk, hogy ha a kelet felé megyek, nincs ott, ha nyugat felé megyek, nem veszem észre már, mint Istent, ha éjszakon működik, nem látom, ha délre fordulok, ott sem láthatom, de ő tudja, hogy milyen úton járok, ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok, szorosan járok a nyomában, és az ő útján maradok, nem térek le attól. Tehát a viharok között is ragaszkodok Istenemhez, és hűségesen kitartok. Ez talán a legnehezebb, ebben a próbába buknak el a legtöbben. Ugye Izsaiás könyvében bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene szabadító. És még a zsidókhoz írott levélben azt olvassuk, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ugye Isten útjai kifürkészhetetlenek, mondja egy mondás, és valóban ugye mi gyakran a saját akaratunkat akarjuk Istenre rákényszeríteni, vagy a saját vágyainkat akarjuk Istennel megvalósítani. Ahelyett, hogy elcsendesednénk, és ahogy ugye Sámuel is megkérdezte gyerekként a csendben, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Vagy ahogy ugye Pál is, miután a hályog leesett a szeméről, azt kérdezte Jézustól, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Tehát, ha így el tudjunk csendesedni, és így az Úr akaratát keresni. Ugye a türelem a mindennapokban, gyereknevelésben. Az Úr az én osztályrészem, benne bízom, benne reménykedem, és csendben várom az Úr szabadítását. Van egy nagyon szép igeszakasz, nem is gondoltuk volna, hogy a Jeremiás síralmaiban ilyen igeszakasz található, hogy jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Tehát nem baj, ha gyerekeinket munkával terheljük. Nem baj, ha bevonjuk őket. Nem baj, ha ott vannak, látják, magukkal visszük, mit csinál a papa, mit csinál a mama. Beáll a pad mögé, beáll a gazdaságba, tanulja meg, hogy a pénz az nem az automatából jön, nem elnézést, ugye hasonlattal, de hát sokszor lehet hallani azt, hogy fater, adjál pénzt. És miért? Megdolgoztál érte? Tehát valahol ezt igenis meg kell, tudatosítani kell. Egy elkényelmesedett generációban élünk, ami hát túl sok jóra nem visz, ha a munka értékét fiataljaink nem tanulják meg. Ugye, türelem fele barátaink iránt. Ugye, Pál apostol Korintusbeliek írott levelében olvastjuk, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik föl. Ugye, fontos igeszakasz, hogy mi azért szeretünk, mert Krisztus már előbb szeretett minket. Tehát a szeretet az Krisztustól jön. Akárhogy erőszakoljuk magunkat, próbáljuk az ellenségünket szeretni, ha ez nem krisztusi szeretet, emberileg lehetetlen. Pál második levelében Timóteushoz olvassuk, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos, mindenkihez tanításra alkalmas és türelmes. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít, mondja a példabeszédek könyve. A zsidókhoz írott levélben olvassuk, és itt, hogy kövessétek azokat, akik hit és türelem által örökrik az ígéreteket. Itt fölmerül a kérdés, hogy miért szükséges a türelem? Hát nem elég a hit, hogy a hit falakat dönt le, minden lehetséges. És ebből az ige szakaszból az lett számunkra világos, hogy a hit és a türelem az párban együtt jár. Sőt, ha a zsidókhoz írott levélben tovább olvassuk, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Tehát a hit, a türelem és a cselekvés hármas, ha lehet így fogalmazni, teljesítjük ki a mi életünket, és ezáltal lehetünk Isten előtt kedvesek, örökölhetjük az ígéreteket. És ugye a testvérektől kérdezem, hogy milyen állat, ha esetleg ismeri-e valaki ezt az élőlényt, akkor megmutatjuk. Ez a sisakusz basilikusz, más néven Jézus Krisztus gyík. Ez arról ismeretes, hogy két lábon tud szaladni a vizen. Mint ugye Péter is ugye próbált a vízen járni, és amíg ugye Jézusra tekintett, tudott, mihelyt a saját kétségeik, és ugye emberi mi voltára tekintett, azonnal elsüllyedt. Csak buzdítani tudjuk a testvéreket, hogy ahogy a gyík, mi is fussuk meg az előttünk álló pályát, vívjuk meg a nemes harcot, ha nem így a vízen, legalább szárazon. Sok sikert kívánok a testvéreknek. Köszönjük szépen. 788-as énekkel zárjuk le. Imádkozzunk még. Atyám, köszönjük kegyelmedet, szeretetedet. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy megerősítesz bennünket. Köszönjük, hogy te adtad Jézust, akiben békességre lelhetünk, akiben türelmünket is megtalálhatjuk. Kérlek, Urunk, légy velünk a mindennapi életben. Add, hogy türelmesek legyünk gyermekeinkhez, imádkozni tudzunk azokért is, akik gyűlölnek bennünket. Add, hogyha konfliktus van, ha csattanunk, ha nem a te utadon járunk, megbántunk másokat. Legyen erőnk és bátorságunk, hogy a büszkeségünket félretegyük, hogy az egónk túllépjünk, békességet teremtsünk, bocsánatot kérjünk, és helyrehozzuk elrontott kapcsolatainkat is. Kérlek, Uram, erősíts meg bennünket, add, hogy a te türelmed legyen bennünk. Ne az az emberi türelem, amely 3-5-10-ig vagy 100-ig számol el, hanem amely rád figyel, amely a te csendes szavadat meghallja. És kérlek, Uram, add, hogy amikor olyan helyzetek adódnak, akkor a te békességeddel tudjunk megszólalni, nem bántva, nem sértve, hanem higgadtan válaszolva az akadékoskodókat, a gáncsoskodókat is lefegyverezve. Kérlek, légy velünk, vezess bennünket, áld meg alkalmainkat, áld meg életünket, s a hátralévő alkalmakat. Te légy itt közöttünk, most és életünk végéig. Amen.